Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt a vendéglátó Franciaország a G7 országok hétfőn kezdődő háromnapos csúcs találkozóján a francia Alpokban található Evianban, tudatta egy háttérbeszélgetésen a francia elnöki hivatal. Kiemelték, hogy a napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Az Élysée palota tanácsadója szerint az európaiak megpróbálják majd áthidalni a távolságot Donald Trump amerikai elnökkel a közel-keleti és ukrajnai háborúkkal kapcsolatban is. Ez lesz az első transatlanti találkozó, amióta az Egyesült Államok és Izrael február végén háborút indított Irán ellen, újabb csapást mérve az amerikai elnöknek a Grönland megszerzésére irányuló törekvései és a Washington által indított vámháború miatt megromlott nemzetközi kapcsolatokra. Az európaiak, a kanadaiak és a japánok nem támogatják a közel-keleti háborút, és a tájékoztatás szerint a G7 csúcs találkozón ragaszkodni fognak a Hormuzi szoros gyors újranyitásához, mert a blokkád jelentősen megterheli a globális gazdaságot, és ez az üzemanyagárak elszabadulásához vezetett. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett kekvák ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Sport. Elek György lett a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség újonnan megválasztott műkorcsolya alelnöke. A hírről a Magyar Szövetség számolt be közösségi oldalán. A sportvezető a szövetség kongresszusán az eddigi alelnökkel, a kanadai Benoît Levoix-val, valamint egy olasz és egy görög-bosnyák kettős állampolgárságú riválissal szemben szerezte meg a pozíciót. Elek 61 szavazatot kapott, Löván 34-et, a másik két jelölt összesen 24-et. Végül az időjárásról. Észak felől szakadozott felhőzet érkezik, amely idővel dél felé tevődik, de közben több helyen erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Délutántól egyre több helyen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Reklámot hallottak.
Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek a tanév végén. Különleges ünnepünk van, intézményeink, iskoláink hálaadó szentmiséje. Megköszönjük Istennek, hogy velünk van, segített a szolgálatban, s hálát adunk azokért a fiatalokért, akik az iskolák javaslatára kitüntetésben részesülnek, mondta az érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében. A főpásztor beszédében örömének adott hangot, hogy fiatalokkal telt meg az egri bazilika. A napszentje Szent Barnabás apostol életére utalva hangsúlyozta, ő tudta, hogy mire használja idejét, arra, hogy jót tegyen, s hirdesse Isten országát. A tanítványok szétszólódtak a világban, s bátran megvallották, hogy Jézus Krisztust követik. Lelkesedés és öröm töltötte el őket, s ez ma is jelen van az egyházban. Az érsek a fiatalokhoz fordulva azt kérte, az új szövetségi szentírásból olvassák el az apostolok cselekedeteit a nyár folyamán, csodákat lehet találni ebben, s a Krisztushoz ragaszkodás különleges példái, fogalmazott. Ternyák érsek elmondta még, büszke a jelenlévő fiatalokra, akiket kiváló teljesítményük miatt kitüntetnek. A szentmise után Kubik Zsolt, a mezőkövesdi Szent László plébánia káplánya tartott előadást. Ezt követően adták át a kitüntetéseket a tanévben kiváló teljesítményt nyújtó, példás közösségi életet élő diákoknak. A Katolikus Karitás sikeresen lezárta a Katolikus Karitás Integrációs Központ támogató szolgáltatásai második ütem című projektjét, melynek célja a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének támogatása volt, adta hírül a Karitás. A projekt 107,5 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a menekültügyi migrációs és integrációs alap plusz keretében. A projektben lakhatási és megélhetési támogatás, magyar, mint idegen nyelvi képzés, munkaerőpiaci tanácsadás, állampolgári és interkulturális kompetenciafejlesztés, valamint pszichoszociális és mentálhigiénés segítségnyújtás valósult meg. A program legalább 140 fő támogatását tűzte ki célul. 2025. november 1-én indult, és május 31-ig biztosított támogatást az érintettek számára. A Rákóczi Szövetség új szabadidő parkját Sátoraljaújhelyen Kozma Imre atyáról nevezték el. A szövetség, amelynek alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt Kozma Imre atya, hagyományosan 1000 kárpát-medencei középiskolás részvételével emlékezett meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. Kozma Imre atya minden évben a születésnapján elzarándokolt Sátoraljaújhelyre, a szövetség központjába, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal, mert, ahogy fogalmazott, lelki összetartozásunk megvalósítását az új ország határok nem akadályozhatják meg. Az idei megemlékezés kiemelt programja volt annak a 4 hektáros területnek a megszentelése, amely a jövőben a Kárpát-medencei fiatalság találkozó helyéül szolgálhat majd, és ettől kezdve Kozma Imre atya nevét viseli. Tampusz Telián, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa és Kozma Imre atya egykori közvetlen segítője idézte fel a jelenlévők számára, ki is volt a Szeretetszolgálat alapító elnöke, és miért is volt fontos számára a szövetséggel való szoros kapcsolat. A Kozma Imre parkot Nagy Ferenc atya és Hírling Attila atya áldotta meg, majd a Máltai Szeretetszolgálat és a Rákóczi Szövetség képviselői, valamint Kozma Imre közvetlen munkatársai együtt jelképesen megnyitották a közösségi teret. Petrasovszky Manó egy görög-katolikus festő sorsa 20. században címmel nyílt új időszaki kiállítás a Nyíregyházi Görög-Katolikus Múzeumban. Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész, a kiállítás kurátora, a megnyitón hangsúlyozta, a művész munkáiban a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik.
Petrasovszky Manónak a stílusát a hagyományhoz és a modernitáshoz való ragaszkodás egyszerre jellemezte, tehát megpróbálta a régi koroknak a művészeti elemeit a saját kora öntösébe öltöztetni. Ugye alapvetően vallásos témájú képeket festett, mondhatjuk azt, hogy megpróbálkozott az ikonfestészettel, hiszen görögkatolikus közegből származott, és az elméleti írásai alapvetően erről szólnak, hogy mit jelent a bizánci hagyomány, az oroszlán festészet. Erről sokat írt, és ugye érdemes azt megnézni, hogy ez a műveiben hogyan valósult meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hagyományhoz való ragaszkodás a műveiben, ami például az aranyháttér, a díszes aranyháttér, ugye a szent figuráknak ikonosságra törekvő beállítása abszolút érzékelhető, ugyanakkor egyfajta neobarok, neoklasszicizmus is érzékelhető a művein.
A kiállítás megnyitóján dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója is beszélt a művész életéről, munkáiról. Ahogy fogalmazott, ez a kiállítás azért is különleges, mivel korábban nem nyílt hasonló az alkotó műveiből.
A II. Világháború utáni változások során, ugye, amikor az egyházi művészet nem volt egy különösebben kedvelt vagy elismert műfaj, neki még nem volt életmű kiállítása. Tehát ez egy posztumusz kiállítás, amivel az életmű három nagy korszakát jelenítjük meg, és ezzel, mint egy emléket állítva, egy különleges egyházművészeti korszaknak az az időszak, ami a görögkatolikus egyházban, azt hiszem éppen Petrasovszky Manó művészeti véget is ért, az a fajta naturális festészet, amiben benne van a bizánci ihletettség, hiszen ő nagyon jól ismerte a bizánci festészet sajátosságait, de mégis ő azt tanulta, hogy mindenféle stílusban kell tudni festeni, és a római katolikus közösségeknek épp úgy, mint görög katolikus közösségeknek.
Az élet szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka feleség édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látható. A tárlatról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör egyik alapítóját és a Magyarországi Billings Központ vezetőjét hallják.
A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsíteni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
Hogyan képzeljék el a rádió hallgatók?
Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
Megkezdődött a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyház 1904-ben épített Angster orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. A feladatot az ócsai illetőségű Süveges István orgonaépítő és csapata végzik, akik már számos jelentős hangszer felújításán dolgoztak országszerte.
Igazából most az első lépcsőt, amit láthatunk, a sípokat kiemeltük belőle, ezeket hazavisszük, felmérjük, ekkor kiderül minden pontosan, hogy mi az, ami eredetileg megmarad belőle. A méreteik alapján utána egy rajzot elkészítünk, ugyanis a hangszer bővülni is fog új regiszterekkel, de azért a szekrényének a mérete az nagyon sok mindenben behatárol. Én nagyon sok olyan orgonát tartok karba, ahol a regiszter számot tették a legelső helyre, nem szabad. Tehát azt látom a munkám folyamán, hogy a karban tarthatóságot kell az elsődleges helyre tenni, a hangja mellett persze, de azok a hangszerek, amiket nem lehet karbantartani, azokat nem is fogják egy idő után karbantartani, majd leromlik nekik az állapotuk annyira, hogy inkább akkor megválnak tőlük. Tehát a hangszer befogadó képessége az a határ.
A székesegyház közössége régóta ragaszkodik az ikonikus hangszerhez, ezért a felújítás érdekében széleskörű összefogás indult. Több mint 300 támogató ajánlott fel pénzt az orgona megmentésére, sokan egy-egy sípot jelképesen örökbe is fogadtak, mondta Soltész Béla, a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház kántora.
A közösség számára elsősorban is tolmácsolni szeretném a plébános atya és a magam köszönetét és háláját, hiszen nagyon sokan adakoztak, több mint 300 név már összegyűlt, akik örökbe fogadtak orgonasípot, és ezért indulhatott el leginkább a átépítési folyamat. Most ugye hosszabb ideig elnémult a nagy orgona, elköszöntünk tőle márciusba, és így a karorgonát fogjuk használni liturgikus eseményeken.
Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József, Jászberényi, főesperes, aranymisés atya lesz. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
hirdessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus összehívta 12 tanítványát és téríteni küldte őket. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd oda hívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő: az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Láttátok, mit tettem, és mi módon hordoztalak titeket sasszárnyon, és hoztalak ide magamhoz. Vajon nem azért érezzük rosszul magunkat a jelenben, s szorongunk a jövő miatt, mert elmulasztjuk felidézni Isten nagy tetteit, melyeket értünk a múltban végbe vitt? Hogyan is vehetnénk észre a csodát a mai napon, ha a tegnapit és tegnap előttit már el is felejtettük? Lelki szárasság gyötör, sötétség vesz körül. Merülj el a Szent Lelked segítségül híva az Úr nagy műveinek szemlélésében. Akkor a jelenben is felfedezed, hogy csodálatosan cselekszik, s a jövő felől sem fogsz aggódni. A vasárnap különösen is az anamnézis, azaz a Szent Lelkes visszaemlékezés napja. Ahhoz hasonló, mint mikor egy szép emberi kapcsolatban visszaidézzük azokat a pillanatokat, az első találkozások, vallomások perceit, ahol már megjelent a személyes, a másikra igent mondó szeretet. A vasárnapi Szent Mise Istennek ezeket az élő szavait és tetteit idézi fel, irántunk való szerelmének jeleit, melyek az emlékezés által újból és újból jelenvalóvá lesznek, működni kezdenek és kegyelmet árasztanak. Ennek az emlékezésnek azonban folytatódnia kell a délután és az este csöndjében, abban az Istennek szentelt időben, amikor csak vele vagy szobád és szíved rejtekében, s lelkedet arra puzdítod, hogy vegye észre mindazt a jót, amit az Úr tett veled. Emlékezzél, lelkem, hogy sasszárnyon hordozott téged az Isten, amint ő maga mondja: mint fiókáját az anyamadár, úgy hozott ide az ő jelenének Sínai hegyéhez az egyházba. Emlékezzél, hogy Szent Fia meghalt érted, amikor még erőtlen és bűnös voltál, sőt, mikor még nem is léteztél, hogy majd olyan világba születhess, ahol van bűnbocsánat. Emlékezzél, hogy te rád is tekintett, téged is megszánt, amikor papi királyságának és szent népének pásztorokat rendelt. Emlékezz, és adj hálát számtalan jótéteményéért. Vedd észre azt a végtelen gyöngétséget, amellyel lehajolt hozzád, és azt a gondos törődést, amellyel vezet az üdvösség útján. S ha találsz megköszönni valót a múltban, akkor már a jelen sem lehet olyan sivár, és a jövő sem annyira félelmetes. Hiszen a múltbeli csodák szemlélése felnyitja szemedet, hogy észrevedd: ő most is veled van, és épp most, ezekben a napokban és órákban is az örök jövőt készíti neked.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Zvolal svojich 12 učeníkov a vyslal ich. Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
A Jézus Andrep hirdas le forura hajlegáva, szityárda szander zsinagógi, szirmilas peszket hemeszko losipe, haj szasztyárlas szogodi naszválipe, szakoszlábipe. Ket háne a hardas peszke desu duj szityárden, haj daszlen putyára, te sajnásaven avrile biúzse duhon, aj te sajszasztjáren szogodi naszválipe, szogodi szlábipe. Maj feder boldentumen karingle izraeloszko kéreszke haszárde bakra. Zsán haj penen, páse szile rájuszko tem. Le naszválen szasztjáren, le múlen ustjaven opre, le leprásson uzsáren, le naszula duhon násaven ávri. Ívedév leszke davkado, haj vitume ívedév leszke den lesz majdúr.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangelium nach Matthäus. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, den unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet: das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Wort des lebendigen Gottes.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A remény titka. Hadd éhezzem a mennyből alászállott élő kenyérre. Jézus ezt mondta, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, az én testem a világ életéért. Nem tetszett ez a beszéd a zsidóknak, akik tiltakozva a mester szavai ellen, abban tetszelektek, hogy felelősségre vonják őt. Jézus azonban még nagyobb erővel válaszol. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. A szavak nem tűrnek ellentmondást, és nem hagynak teret semmiféle kétségnek. Aki élni akar, annak ennie kell az élet kenyerét. A keresztség által a keresztény beoltódott Krisztusba, benne és tőle megkapta a kegyelmi életet. Ezt az életet azonban táplálni kell, a Krisztusba való beoltódásnak egyre mélyebbé kell válnia. A megkeresztelt és megbérmált hívők az Eucharisztia által épülnek be teljesen Krisztus testébe. Az Eucharisztia teszi tökéletessé a többi szentség hatását, és táplálja különleges módon a kegyelmi életet. Ebben a szentségben a szentségnek szerzője van jelen, az Úr Krisztus, aki az ember ételévé, kenyerévé lett. Manapság oly sok anya van, mondja aranyszájú Szent János, akik miután a világra hozták gyermekeiket, dajkáknak adják át őket. Krisztus nem így viselkedik, ő maga táplál minket saját vérével, és minden eszközzel arra törekszik, hogy szorosan egyesítsen magával. Az Eucharisztia egyrészt betestesíti az embert Krisztusba, másrészt viszont az embereket is szorosabban egymáshoz fűzi. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesültünk. Az embernek az a vágya, hogy bensőségesen egyesüljön Krisztussal, testvéreivel pedig őszinte és szívélyes egységbe kerüljön, többé már nem utópia, nem hiú remény. Ez a vágy megfelel Krisztus akaratának, aki azért adja magát ételül az embernek, hogy magához alakítsa, és ugyanakkor egyé tegye mindazokat, akik testében és vérében részesednek. Amikor Krisztus az Eucharisztiával táplálja a hívőket, olyan életet bontakoztat ki bennük, amelynek nincs vége. Egyesítve őket önmagával, aki maga az élet, megszabadítja őket a haláltól. Jézus ezt mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és föltámasztom az utolsó napon. Örök élete van, és nem lesz, mivel az Eucharisztia által nem csak arra van joga, hogy majd egy napon feltámadjon, hanem már most magában hordja a feltámadás csíráját. A mulandó és veszendő testbe Krisztus halhatatlan teste a halhatatlanság csíráját oltja be, amelynek egy napon ki kell csíráznia. Az Eucharisztia az Úr halálának emléke, feltámadásának emléke is. Krisztus a hívőkért feláldozott, de ugyanakkor már feltámadt és megdicsőült testével táplálja övéit. Teste a Szentlélek által élő és éltető test. Életet ad az embereknek. Ilyen szempontból az Eucharisztia valóban a remény szentsége. Az ember remélhet az örök életben, ahol a feltámadt Krisztussal való közösségnek soha nem lesz vége. Az Eucharisztia a hitben és a reményben megült lakoma, amely jelképezi és elővételezi az eszkatológikus lakomát az Atya országában. A Krisztussal való örök kommunió itt a földön éppen az eucharisztikus közösséggel kezdődik. Ez a záloga és az előjátéka az örök kommuniónak. Krisztus teste és vére ünnepén ezt kéri a liturgia. Kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez. Az örök lakomára előkészítő Eucharisztia reményt és bizalmat önthet belénk a földi élet küzdelmeiben. Amikor kísértések, küzdelmek, nehézségek merednek elénk, az Eucharisztiához kell folyamodnunk, az erősek és a tiszták kenyeréhez. A napi áldozást ajánlva 10. Szent Pius így tanított. A hívők, akik ebben a szentségben Istennel egyesülnek, erőt nyernek ahhoz, hogy legyőzzék szenvedélyeiket, megtisztuljanak mindennapos bűneiktől, elkerüljék az emberi gyöngeséggel járó súlyos bűnöket. Szent Ágoston pedig így kiált fel. Ó, szeretet nagy misztériuma! Aki élni akar, van hol élnie, és kiből élnie. Ha hozzájárulsz, higgy, és részesedsz az életben. Szeretet titka. Ó Jézusom, hadd egyelek téged, és hadd éljek érted. Istennek az ember felé irányuló egész tevékenységét a szeretet véghetetlen misztériumának kell neveznünk. Ő a végtelen és legfőbb jó. Ő önmagához akarja az embert felemelni, részesíteni életében. Az ige, hogy az isteni életet közölje az emberekkel, és egyesítse őket Istennel, testé lett, és közöttünk lakozott. Személyében az Istenség a legbensőségesebben egyesült az emberséggel. Jézus szent emberségével és általa az egész emberi nemmel egyesült. Az Istennel való egyesülés útja így nyílt meg az ember előtt. Isten fia megtestesülése és kereszthalála által nem csak eltávolította az egyesülés útjában álló akadályokat, hanem rendelkezésünkre bocsátotta az egyesüléshez szükséges eszközöket. Sőt, ő maga lett annak útja. Aki Jézussal egyesül, Istennel egyesül. Jézus mértéket nem ismerő szeretetében minden emberrel a legbensőségesebb, legszemélyesebb módon akar egyesülni. Ezt teszi az Eucharisztiában. Az, akit az angyalok remegve szemlélnek, mondja aranyszájú Szent János, ugyanaz, aki számunkra étel lett, elvegyülünk, összeolvadunk vele, és így egy test leszünk Krisztussal. Amikor Isten fia a megtestesülés pillanatában emberi testet öltött magára, egyszer s mindenkorra egyesült az emberi nemmel. Az Eucharisztiában Isten fia folytatólagosan egyesülni akar minden egyes emberrel. Az Eucharisztiát, az atyák tanúsága szerint ezért kell a megtestesülés folytatódásának és kitágulásának tekinteni. Általa a megtestesült ige szubstanciája egyesül minden egyes emberrel, és csodálatos módon megújul Golgotai áldozata. A végtelen szeretet terve az, hogy egyesítse az embert Istennel, hogy részesítse őt az isteni természetben és életben. Ez valósul meg utolérhetetlen módon az Eucharisztiában. Az eucharisztikus misztérium mintegy összefoglalja Isten végtelen szeretetének az emberi üdvösséget célzó tevékenységét. Az oltár áldozatában ugyanis, és ebből születik meg az Eucharisztia, a keresztáldozat újul meg és állandósul, márpedig Krisztus ezzel váltotta meg a világot. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért, mondta az Úr. Szeretetében ezért nem elégedett meg azzal, hogy egyszer életét adta a Kálvárián, hanem folytatni akarja az eucharisztikus áldozatban a századokon át. A Szentmisében Krisztus titokzatos, de valóságos módon újra és újra feláldozza magát az emberek üdvösségéért. Ezért imádkozhat így az egyház. Felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. A szent színek alatt jelenlévő Krisztust imádva minden hívő elmondhatja: szeretett és önmagát adta értem. Krisztus szeretete azonban még az áldozatot is meghaladja. Azt akarja, hogy lakomában váljék teljessé, amely saját magát adja eledelül mindazoknak, akik őt szeretik. Ez a lakoma olyan bensőségesen összefügg az áldozattal, hogy nem létezhet nélküle. A szentmise áldozatban az Úr akkor áldozza fel magát, amikor szentségileg megjelenik, mint a hívők tápláléka a kenyér és a bor színe alatt. A hívők pedig akkor vesznek részt teljesebben az áldozatban, ha az eucharisztikus asztalhoz járulnak. Az eucharisztia annyira össze van kötve az áldozattal, hogy a szent színeket megőrzik, hogy azok a hívők is, akik nem tudnak részt venni a szentmisén, megfelelő felkészültséggel, részesedve a szent kommunióban, egyesüljenek Krisztus áldozatával. Az Úr lakomájában való részesedés mindig a Krisztussal való igazi kommunió, aki bennünk áldozatul ajánlja fel magát az Atyának. Az Eucharisztiának, ami a szeretet szentsége és a feláldozott és feltámadt Krisztussal egyesít, el kell vezetnie a hívőt arra, hogy az ő szeretet életét élje. Krisztussal a kereszténynek is áldozattá kell tehát válnia az Atya dicsőségére és testvérei üdvösségéért egészen addig a napig, amikor mindnyájan örökre dicsőséges feltámadásának részesei leszünk. A Krisztus testében és vérében való részesedés arra irányul, hogy átalakuljunk abba, amit eszünk. Eucharisztia és élet. Add, Uram, hogy mi, akik egy kenyérben részesülünk, egy testet alkossunk. Az Eucharisztia Krisztussal egyesít, a fizikai egyesülés mindenki számára ugyanaz, aki magához veszi testét és vérét, hatása azonban különböző. Szent Pál ezt tanítja: aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, saját ítéletét eszi és issza. Az Eucharisztia még a kegyelem állapotában lévőknek sem ugyanazt a hatást eredményezi. A hatás mindig arányos marad a felkészültséggel. Mivel az euharisztia sajátos hatása éppen a Krisztussal és a testvérekkel megélt egység, az euharisztikus lakomára a legjobb előkészület a szeretet, amely nélkül nincs egyesülés. A Krisztussal való egyesülés megköveteli azt az őszinte szeretetet, amely feltételezi az akarat, a vágyak azonosulását és tetszésének keresését. Ugyanaz az érzés legyen meg bennetek, mint Jézus Krisztusban volt, mondaná Szent Pál. Mindaz, ami ellentétben van Krisztus érzelmeivel, akaratával, parancsaival, különösen pedig a fő parancsal, akadályozza a vele való egyesülést. Megtörténhet tehát, amint mondja Szent Ágoston, hogy valaki anyagában magához veszi az Úr testét, de lelkileg nem fogadja be. Ennek következtében gyümölcseit sem élvezi. Hogy tehát az euharisztia megvalósítsa és megszilárdítsa a testvéri egységet, ki kell küszöbölni mindazt, ami zavarja a testvérekkel való őszinte kapcsolatokat. Ápolni kell a tiszta és egyetemes szeretetet. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, mondja az Úr. És parancsát konkrét példával szemléltette. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, menj, békülj ki embertársaddal. A szent áldozás előtt tehát mindenkinek meg kell vizsgálni a lelkiismeretét, mert nem veheti magához az Úr testét az, aki akár csak kicsiben is megsértette parancsát. Bocsáss meg, és akkor te is bocsánatot nyersz, mondja Szent Ágoston. Akkor nyugodtan mehetsz hozzá. Kenyeret veszel magadhoz, nem mérget. De szívből kell megbocsátanod, mert ha nem bocsátasz meg őszintén, annak hazudsz, akit nem lehet becsapni. A hívőknek tehát egyrészt mindig jobban fel kell készülniük az áldozatra és az áldozásra, másrészt arra kell törekedniük, hogy a mindennapi életben éljék meg az euharisztiából fakadó kegyelmet. A liturgia arra ösztönzi a hívőket, tanítja Zsinat, hogy a húsvéti szentségekkel töltekezve legyenek egy szív, egy lélek a szeretetben. Azért imádkozik, hogy megőrizzék az életben, amit kaptak a hitben. Ez azt jelenti, hogy életmódjukat összhangba kell hozniuk azzal a szentséggel és szeretettel, amit az euharisztia kifejezés megteremt. Mindennapi feladataink teljesítése során teljesebbé kell tenniük a Krisztussal és a testvérekkel való egységet, ami lényegében az euharisztikus közösség következménye. És mivel az euharisztia az Úr halálához és feltámadásához hasonlít, a hívőnek részesednie kell halálában azáltal, hogy meghal önmagának és a bűnnek, ugyanakkor részesednie a feltámadásban is azáltal, hogy a tőle kapott isteni életet éli. Az egyház által mindig ajánlott szentséglátogatás az egyik leghatékonyabb eszköze annak, hogy jól felkészüljünk az euharisztia vételére, és jól megőrizzük annak gyümölcseit. A szent színek alatt jelenlévő Krisztus megszilárdítja az erkölcsöt, táplálja az erényt, vigasztalja a szenvedőket, erősíti a gyöngéket, követésére készteti a hozzájárulókat. Aki különös áhítattal járul az euharisztiához, és nagy lelkű szeretettel akarja Krisztust szeretni, aki minket végtelenül szeret, lelke nagy örömére és hasznára megtapasztalja és megérti majd, milyen értékes a Krisztussal Istenben elrejtett élet, a vele folytatott párbeszéd. Nincsennél édesebb a földön, és hatásosabb az életszentség útján való haladásban. A legszentebb euharisztia Jézus Krisztust, legfőbb javunkat foglalja magában. Az Eucharisztiában benne van az egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A nap imája.
Életem ura és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét. Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Igen, uram és királyom, add, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem fele barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen.